Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Hittanóránk témája Máté evangéliumának 11. fejezete, és Jézus feddő szavairól fogunk hallani a városokhoz. A 20. a 24. versig most felolvasom ezt a részt. Akkor korholni kezdte a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Mert ha a Tírusban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot. Mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint tiétek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában mentek volna végbe a csodák, amelyek benned történtek, még ma is állna. De mondom nektek, Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked. Kedves testvérek, valószínű, hogy 2-3 hittanóra erejéig fogunk foglalkozni ezzel az evangéliumi résszel, hiszen például mai hittanórán szeretnék megállni a jaj kiáltásoknál, a jaj, úgynevezett jajoknál, jaj neked Korozain, jaj neked Betszajda, továbbá a bűnbánatról szeretnék beszélni. Több földrajzi név, város is szerepel ebben az evangéliumi részben, Korozain, Betszajda, Tírus, Szidón. Tehát ezekről szeretnék szólni, és végül a csodákról, illetve a hamuról és a szőrzsákról. De majd meglátjuk, mennyire tudunk eljutni, és mennyi fér a mai hittanórába. Először is beszéljünk az úgynevezett jaj kiáltásokról. Már most azért megemlítem, hogy ez a hittanóra élő, aki bennünket szombaton hallgat, és a hittanóra másik felében lesz lehetőség hozzászólni, kérdezni, ha tudok, válaszolok, illetve kiegészíteni az elhangzottakat. Már most megemlítem a telefonszámunkat, 00 421 35 7 72 72 72. Tehát az Ószövetségben a jaj szó olykor a panaszt vezeti be, melyet valaki a maga bajában vagy ritkában mások baja miatt hallat. Gyakran szerepel a szó a proféták ünnepélyes vádjaiban, az idegen népek, Izrael, illetve Jeruzsálem vagy a nép egyik másik része elleni fenyegető jövendőléseiben. Az új szövetség a proféták szóhasználatához kapcsolódik. Amikor Jézus ajkára veszi, azért teszi, hogy némelyeket figyelmeztessen az üdvösség elvesztésének veszélyére, vagy hogy megjövendője vesztüket. A gazdagokra, stb. Mondott jajok közül az első háromban ez az indíték nyilvánvaló, de a negyedikből is kikövetkeztethető. Például Lukács 6. fejezetében olvassuk 24-től a 26. versig, de jaj nektek gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis profétákkal. Ugye ezek a boldogságok után következő rész, ugye boldogok, akik, és azután Jézus folytatja Lukács evangéliumban, jaj nektek. A képmutató írástudók és farizeusok figyelmeztetésére elhangzott 7 jajhoz szintén a kárhozat veszélye szolgált alapul. A megtérni nem akaró városokat, ahogyan ugye ma is hallottuk, Korozaint és Betszajdát, az ítélet fenyegeti, amikor Jézus jajt kiált rájuk. Fenyegető jellegű a botránt okozóval, valamint az árulóval kapcsolatos jaj is, Márk 14-ben. Az emberfia elmegy ugyan, de megvan róla írva, amit megvan róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát, jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Ezzel szemben a várandós és szoptatós anyákat illető jaj az idők végén rájuk váró nehéz sorsra utal, és a szánalom megnyilvánulása. Pál magára vonatkoztatott jajából arra következtethetünk, hogy a kötelesség, adott esetben az evangélium hirdetése, elmulasztása óhatatlanul maga után vonja Isten büntetését. Jelenések könyvében 8.13-ban ez áll, és láttam, meg hallottam, hogy az ég magasában egy sas repült, hallottam, amint hangosan kiáltozott, jaj, jaj, jaj a föld lakóinak, a többi három harsona miatt, amit az angyalok most készülnek megfújni. Ez a három jaj fenyegetés és utolsó figyelmeztetés is, hogy a végső idők hitetlennyei térjenek meg. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben a nagyon ismert Vivaldi négy évszakából fogunk hallani egy-egy részletet. Jézus korholni kezdte a városokat, amelyekben legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot. Bánat a bűnök megbánása, mellyel fájlaljuk Isten előtt, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, és egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Az egyházi tanítás szerint a bűnbánat előföltétele a megigazulásnak, és csak a kegyelem hatására születik meg a lelkekben. A kegyelem úgy tökéletesíti az akaratot, hogy a bűnbánat igazi emberi tett marad és erénnyé válhat. A bűnbánat szabad együttműködés a kegyelemmel. A trienti zsinat a bűnbánat fájdalom jellegét azzal magyarázta, hogy a bűnnel Istent sértjük meg, és így a bűnbánat már az első lépést jelenti a szeretet útján. Ugye ismerjük a tökéletes és a tökéletlen, vagy kevésbé tökéletes bánatot. A tökéletes bánat az, ha Isten iránt való szeretet vezeti, a kevésbé tökéletes, ha a büntetéstől való félelem vezeti. Erkölcsileg az utóbbit is jónak mondjuk, és elegendőnek a bűnbánat szentségéhez. Tehát más szóval, a Szent Jónáshoz járulunk, akkor legalább tökéletlen bánatot kell felindítani ahhoz, hogy a Szent Jónásunk érvényes legyen. Teológiailag azért beszélhetünk bűnbánatról, mert az ember világban való létét Isten teremtő és üdvözíteni akaró elhatározása fogja át, és így a magunk és mások iránti kötelességeink mértéke is Isten akarata. Az ember fölismeri kötelességét és szabadságát, és így átéli tettének bűnös voltát is. A kinyilatkoztatásban Isten kifejezetten úgy is megnyilatkozott, mint tetteink bírája, ezért jogosult az előtte való szent félelem is. A bűn utálatosságáról és következményeiről való megborzadás még nem nevezhető teológiai értelemben vett bűnbánatnak. Ugyancsak nem elég a bűnbánathoz a bűn fölismerése. A bűnbánat olyan új lelki aktust jelent, amely a személy magatartását megváltoztatja. Végül igazi bánat csak ott jön létre, ahol az ember a kinyilatkoztatásból fölismeri Isten irgalmát, mellyel részvéttel van a gyarló ember iránt, segíti a megtérésre és újra visszafogadja. A kegyelem éppen azért szükséges, hogy az ember ezt a bizalomból fakadó lépést megtegye. A Szentírás hangoztatja a bűnbánat szükségességét. Krisztus fölhívása, térjetek meg és higgyetek az üdvösség örömhírében, az egyháznak is feladatta, hogy Jézus nevében megtérést és bűnbocsánatot hirdessen minden népnek. Amikor megkülönböztetjük a tökéletes és kevésbé tökéletes bűnbánatot, elsősorban az indító okot vesszük alapul. A tökéletes bánat motívuma Isten szeretete. A tökéletes megjelölés nem az egyéni intenzitást jelzi, hanem azt, hogy a szeretet a keresztény élet teljessége. A kegyelem segítségével indított tökéletes bánat kiengesztel Istennel, de magába foglalja az erős fogadást és a bűnbánat szentségének fölvételi szándékát is, hiszen a szeretet mindent meg akar tenni, amit Isten kíván. A szándék az a szándék, hogy Istent mindenek fölött szeressük, a szellemi akarat állásfoglalása, tehát nagyságát nem lehet az egyéni érzelmek rezonanciájával mérni. A tökéletes bánatot az egyház ott kívánja meg, ahol nincs alkalom a szentség fölvételére, tehát főleg életveszély idején. A bánat akkor kevésbé tökéletes, ha motívuma alacsonyabb rendű, mint az Isten szeretete, de erkölcsileg mindenképpen jó. Az ilyen bűnbánat önmagában nem ad megigazulást, de elég a szentség fölvételéhez. A gyakorlatban a félelem, mint a bűnbánat motívuma szintén kapcsolatban lehet a szeretettel, ezért a tökéletes és kevésbé tökéletes bánatot lélektanilag nehéz elkülöníteni egymástól. Az a bánat, mely csak a bűnös tett fizikai következményeitől fél, és egyáltalán nincs kapcsolatban Istennel, teológiai értelemben nem nevezhető bűnbánatnak. Gyakorlatilag arra kell törekedni, hogy minden bűnbánat átmenjen szeretetbe, és így alakuljon ki a bűnnel ellentétes lelkület. A bűn ugyanis nem egyszerű tett, hanem az Istentől elforduló lelkület megnyilatkozása. Az ember a bűnben kialakítja saját értékrendjét, és azzal azonosítja magát. Éppen ettől kell megszabadulni ahhoz, hogy újra megigazultá váljunk, a bánat lényeges velejárója, tehát az úgynevezett alapvető döntés. Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betsaida, Korholja, Jézus a említett városok lakóit. Korozain Jézus korában városa Genezáreti tótól északra. Az új szövetség kétszer említi. Jézus jajt kiáltott feléje lakóinak hitetlenségéért. Az 5.-6. században még lakott hely. Ma Hirbet Kerazenak hívják, a zsinagóga romjai a Krisztus után 2. vagy 3. századból valók. Betsaida megnevezés arámul halászóhelyt jelent. Betsaida helység a Genezáreti tónál. Betsaidába való volt Fülöp, András és Simon apostol. És itt gyógyított meg Jézus egy vakot. A szomszédos Korozainnal és Kafarnaummal együtt korholta Jézus, amiért lakói nem hittek és nem tartottak bűnbánatot. Márk az első kenyérszaporítással kapcsolatban említi a 6. fejezetben. Ezután mindjárt sürgette a tanítványokat, hogy szálljanak bárkába, s keljenek át a túlsó partra Betsaidával szembe, addig ő elbocsátja a tömeget. Fülöp fejedelem városrangjára emelte, és Augustus császár leánya után Juliásnak nevezte el. Föltételezik, hogy Juliás a tó északi sarkától keletre fekvő Ettellel azonos. Valószínűleg a hajdani halászfalu maradványait áradása idején a Jordán a tóba sodorta. Jézus továbbá mondja az idézett szövegben, ha Tírusban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot. A hamu a Szentírásban az átforósodott, kőretett, ellapított kenyértésztát forró hamuval fették be. Tehát több helyen ugye szerepel a Szentírásban. Ez volt a kenyérsütés legegyszerűbb módja, mely a beduinok körében ma is él. Innen származik ugye a hamuban sült cipó vagy pogácsa megnevezés is. Gyász vagy bánat alkalmával hamut szórtak a fejükre, vagy hamuba ültek, hamuban hevertek, ugye erre több utalás is van a Szentírásban. A hamut úgy eszem, mint a kenyerem, imádkozzuk a 102. Zsoltárban. A tisztító vízbe egy hibátlan, még igába nem fogott vörös tehén hamuját keverték. A zsidókhoz írt levél is erre utal a 9. fejezetben. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. A Szeleukidák idején a halálbüntetés egyik módja volt, hogy az elítéltet forró hamuval telt toronyba dobták. A hamu a mulandóság és a semmiség képe. A keresztény liturgia ebben az értelemben is használja hamvazó szerdán a hamvazásban. A középkorban szokás volt az is, hogy a haldoklók a bűnbánat jeleként a nyilvános bűnösök cilíciumát vették magukra, és hamuval hintették meg magukat. Kedves testvéreknek megemlítem újból a telefonszámunkat, 00-421-35-7-72-72-72, és a témával kapcsolatban lehet hozzászólni a következő percekben az elhangzottakhoz. egyik kedves testvérünket. Köszönhetjük a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tisztettel köszöntöm, Atya, és a kedves Mária Rádió hallgatóit is. Mondja Jézus, ha Szidonban és azokon a helyeken, hogy egy pillanat, akkor már rég, tehát akkor ott történtek volna a csodák, most eszembe jutott, akkor azok már rég szőrzsákba járnának. Tehát vannak emberek, akik a csodának sem hisznek, és ezért kell a hit, mert nem a mi időnkben volt ő a földön, hanem az idő kezdetén, akik akkor éltek, és nekünk hittel el kell fogadnunk a kinyilatkoztatásokat, mert azok a legvalóságosabb igazságok, és erre kellene rájönni az embereknek. Ezért mondta, hogy higgyetek az Atyában, és bennem is higgyetek.
Igen. Igen.
Még valamit szerettem volna, de úgy kiment a fejembe, meg közben ablakot tisztítok. Majd, ha eszembe jut, akkor...
Köszönjük.
Ez
szépen,
a lényeg, amit eszlek. Jaj, még egy, azt, hogy azt mondta, hogy eljött hozzátok az Isten országa, az ő maga. Mert ő hozta el nekünk a megváltásával, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, mert köszönjük a hívását, és további jó munkát kívánunk. És ahogyan a kedves testvérünk is említette, tényleg itt Jézus arra azt fejezi ki, hogy amikor az ószövetségi proféták bűnbánatra hívták az embereket, és ugye, hát ugye vagy megtették, vagy nem tették meg, de ők nem volt lehetőség neki találkozni személyesen Jézussal, de ők ezt megtették, és mivel Jézussal találkoztak volna, akkor még inkább itt volna annak a lehetősége, hogy hiszen Isten fiával a fölismerték Jézusban, és fölismerjük mi magunk is Jézusban az Isten fiát, akkor még hatásosabbnak kell mindennek lenni, de természetesen személyes döntésről van szó, tehát nekünk személyes kapcsolatunknak kell lenni Jézussal, hogy ezt fölismerjük, hogy tényleg nem csak azoknak az emberekhez szólt, akik 2000 évvel ezelőtt értek, hanem ezek a szavak valójában most is időszerűek, és nekünk, sőt, nekem személyesen szólnak. Tehát próbáljuk mindig saját magunkra értelmezni, tehát Jézus szavait ne másra jól megmondta nekik, meg milyen jól beolvasott nekik, hanem pontosan azt nekem mondta, és kicsit úgy megingat a biztonságomban, és ez jó, hogy ne legyünk nagyon elbizakodottak. Tehát ahogy említette a testvérünk is, a zsákot, szőrzsákot, tehát ezeket a gondolatokat folytatnám is. Az ókori Közel-Keleten öv nélküli szőrből készült az egész testet takaró ruha, melyet gyász és bűnbánat idején viseltek, Egyiptomban is ismerték. A törvény nem írta elő, és nem tartozott a bűnbánat lényegéhez. S a Krisztus előtt második vagy első században nem volt már szokásban, de a szőrzsákba öltözni, zsákba és hamuba ülni kifejezés mélységes bűnbánatot jelzett. Mert megemlítem, ugye Tírusról is szó volt, szó szerint ugye ez a szó a sziklát jelenti héberül. Az ókorban egy föníciai város a földközi tenger keleti partvidéke mellett. Egy sziklaszigeten épült, innen érthető a neve. A parton magán Ó Tírus terült el. Az egyiptomi asszíris ugariti szövegekben is szerepel a város. Asera volt az istennője. Egy ideig Egyiptom uralma alá tartozott, majd független lett. Az anarnai levelekben szerepel egy Abimilki nevű király. Abban az időben Tírusnak két kikötője is volt, és nevezetes volt hajóiról, fémművességéről, szőt és festett kelméiről, valamint üvegiparáról. Először jó kapcsolatban állt Izraellel. Salamon szerződést kötött Tírus királyával, Hirámmal, ennek értelmében Tírus faanyagot szállított és kézműveseket küldött Izraelnek. Izrael pedig élelmiszert adott Tírusnak, és Izrael hajózása megszervezéséhez is felhasználhatta a tírusziak tapasztalatait. A barátságos viszony idejében Aháb feleségül vette Edbál, tíruszi király lányát, Izebelt. Amikor azonban Tírus külpolitikájába is be akarta vonni Izraelt, a proféták erélyesen tiltakoztak ellene. Asszíriával és Babilóniával szemben Tírus képes volt ellenállni, de sokan elhagyták hazájukat és kolóniát alapítottak Kartágóban. Csak Nagy Sándor idejében került Tírusz idegen uralom alá. Nagy Sándor után a Szeleukidák kezére került a város, de Krisztus előtt 198-ban függetlennek kiáltotta ki magát, és saját időszámítást vezetett be. A rómaiak megerősítették autonómiáját. Amikor az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Tírusz vidékéről sokan tódultak Jézushoz, vagy hogy Jézus visszavonult és Tírusz és Szidon vidékére, akkor a Jordán felső folyásának Galilea északi részébe eső vidékére kell gondolnunk. És még ugye szó volt Szidonról. A legrégibb időkben a föníciaiak egyik legfontosabb városa, akiket róla szidoniaiknak neveztek. Később, talán a Krisztus előtt első évezred fordulóján le kellett mondania a teljhatalomról betiltása Tírusz javára, és csak a perzsa uralom alatt sikerült átmenetileg visszaszereznie. Az asszírok támogatták, hogy Tíruszt gyengítsék, csak adóztatták, végül azonban egy lázadásért bosszút állva mégis lerombolták. Máté és Márk evangéliuma szerint Jézus Tírusz és Szidon vidékén járt, de nem a partvidékre, hanem csak azokra az ország részekre vonatkozik, melyek e városok mögött terültek el, és a Jordán felső folyásának vidékébe is belenyúltak. Ma Szidont Szajdának hívják. Kedves testvérek, talán most már nem folytatnám tovább a gondolatokat, hiszen rövidesen ugye befejeződik a hittanórára szánt idő. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét. Itt Komáromban Apagyi Lászlónak a műszaki szolgálatát, szintén Budapesten és a szolgáló technikusnak köszönöm a közreműködését. Áldott napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.